Tehát kérdezhetném, hogy milyen az az átvilágítás, ahol még hagyják egy évig dolgozni azt az igazgatót, akiről a saját állításuk szerint minden kiderült az átvilágításon. Azt azért akkor megint csak ki kéne vizsgálni, hogy hogy működik ez a rendszer. Mondtam, hogy azért lettem politikus, mert a jogvédelem legmagasabb foka volt akkor, hogy a jogállamot állítsuk helyre. Azt gondolom, hogy ma a gyermekvédelem legfontosabb és legmagasabb szintje az, hogyha igenis beleállnak abba, hogy képviselik, amit tudnak, elmondják, hogy mi a rendszer hibája, még ha ezért súlyos áldozatot is kell hozniuk.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Ezen a héten Juhász Péter volt politikussal, jelenlegi youtuberrel. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, megtisztelő.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, és ezen a héten nyaki fogunk a mocsokba merülni, ugyanis a szülő utcai botránnyal fogunk foglalkozni. Mielőtt azonban megtennénk ezt az alámerülést, arra kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljatok, illetve támogassátok a munkánkat. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt a YouTube-on rányomtok a szuperköszire, és vagy előfizettek a prémium felületünkre, a HVG 360-ra. Köszönjük! És ide rögtön kívánkozik egy kis disclaimer. Nagyon fontos tudnotok, hogy azt az interjút, amit most látni fogtok, szeptember 30-án kedden vettük fel, vagyis két nappal azelőtt, hogy Juhász Péternél, a volt politikusnál és nem a Szőlő utcai botrány főgyanúsítottjánál razziáztak a hatóságok. Juhásszal csütörtökön az egyik kollégám tudott beszélni telefonon, neki azt mondta, hogy őt pénteken fogják tanúként meghallgatni, minden további részletért arra kérünk benneteket, hogy kövessétek a hvg.hu-t. Na, ha már nálad is előkerült ez a név. Van arról konkrét infót, hogy kicsoda ez a Zsolt bácsi?
Nem véletlenül nem került ki a vezetéknév, tehát nyilván a gyerekek azok, mivel a tévében ismerték fel, ők mondtak vezetékneve, de mivel nem bizonyítható, én pedig hát bár politikusként vezettél fel, vagy hogy volt politikus, nekem hát azért az életem alapvetően a jogvédelemről szólt, tehát ugye volt egy időszak, amikor pénzügyi területen dolgoztam, de viszonylag hamar a jogvédelem területére vetődtem, civil ügyekben. Nekem a politikai munka az igazából a jogvédelem legmagasabb szintje volt, a jogállam helyreállítása, és hát ilyen tapasztalatok az ember tudja azt, hogy bizonyíték nélkül nem mond ki vezetéknevet, ezért tett Zsolt bácsi az illető, tehát ezt kínzások árán is nehéz lesz kiszedni belőlem, hogy mi hangzott ott el.
Egy kérdést még ez engedj meg, de ezek szerint akkor neked konkrétan megvan az, hogy ki ez a Zsolt bácsi, csak nem mondhatod el nagy nyilvánosság.
Hát a lelkész úr, aki felhívott, ő arról számolt be, hogy a fiatal gyerekek, ezek ugye akkor, amikor az elkövetés történt az állítások szerint, akkor ilyen 12 évesek lettek, ők konkrét nevet mondtak, igen, vezetéknével együtt.
Na már is belemegyünk ennek a konkrét videódnak a kicsit úgy az értelmezésébe, elemzésébe, csak előtte kontextusba tenném, hogyha megengeded, ugyanis május óta tart ez a sztori, illetve hát jóval korábban, mint megtudtuk, de májusban vitték el bilincsben a Szőlő utcai intézménynek a vezetőjét, Juhász Péter Pált, és azóta azt mondom, amit mi láttunk belőle, aztán arra kérlek, hogy egészítsd ki ezt a sztorit. Őt ugye azért vették őrizetbe, mert gyanú szerint többeket prostituált is, viszont ugrunk egyet az időben, és szeptemberben volt egy volt gyermekvédelmi vezetőnek egy nyilatkozata, őt Kuslics Gábornak hívják, és a Válasz Online-nak beszélt arról, hogy két nagyon magasrangú politikus is érintett lehet ebben az egész sztoriban. Majd ezek után szeptember 19-én jött a te videód, amiben már egész konkrétan előkerült ez a Zsolt bácsi ügy, viszont egy ózdi esettel kapcsolatban, és a kettőt valahogy a nyilvánosság egyben most. Beszélni fogunk arról, hogy ez hogy történhetett, de hogy kicsit arra kérlek, hogy beszélj nekünk ennek a videónak a hátteréről, kikerese, illetve értelemszerűen úgy, hogy a forrásra véded közben, hogy hogyan történt ez az egész megkeresés, hogyan vettétek fel, mi történt.
Szerintem is nagyon fontos a keretek tisztázása először, tehát ezt, amit mondtál időrendben. Itt az fontos, mert nekem úgy tűnik valamiért, vagy úgy, nekem úgy tűnik, hogy valamiért a kormányzat összekeverni próbálja ezeket az ügyeket.
Ezek a kormányzat? Külön,
hát a kormányzati kommunikáció egyértelműen. Ugye egybe mossák a Szőlő utcát, egybe mossák, hogy Ózd, és hogy ott nem is volt gyerek otthon.
De várj, ezt nem a Rató Gergely-edékenek a politikusa most először össze a parlamentben?
Hát akkor így, ezt, én nem tudom, hogy ő ott mit mondott konkrétan ilyen értelemben, hogy most hogy a Szőlő utcára vagy a Zsolt bácsira utalt. Én azt vettem ki az ő szavaiból, amit én is képviselek, hogy a gyermekvédelem rendszerével van probléma, és arra mutat minden, hogy, és akkor így érnek össze ezek a szálak, mert van még egy harmadik szál, ne felejtsük el, Kuslics Gábor nyilatkozatában ugye azt hangzik el, hogy ezt a Juhász Péter Pált már korábban egy vizsgálat eredménye folyományaként elhelyezték egy intézményből, és ott abuzált fiatalkorú lányokat, és ez az, amit az összeset egyben most a kormányzati kommunikáció, ez nem Marató Gergely, hanem ugye semmilyen Zsolt abban védekezik, hogy nem is volt fiatalkorú érintett, mintha az a Szőlő utcához tevődne, és hogy nincs is Ózdon gyerek otthon, miközben a lelkész úr, ő nem azt mondta, hogy Ózdon van a gyerek otthon, hanem hogy Ózdon tartott egy előadást, ahova Ózd környékéről jöttek fiatalok. Ózd környékén fél tucatnyi gyermek otthon van most is. Tehát, hogy ez egy, én nem tudom nem szándékosként látni ezt az összemosást. Valamiért számomra úgy tűnik, mintha a kormányzat nem tudná megoldani a problémát, hogy a gyermekek tényleg védve legyenek az állami rendszerben. Ezt alátámasztja az is, hogy erről számolnak be, hát nem csak Kustis Gábor, más szereplők is, hogy tulajdonképpen többet árt már az állami rendszer a gyermekeknek, mint amennyi védelmet adna nekik. Tehát igazából, ahogy elmondta ebben az interjúban Kustis Gábor, sokszor már az a cél inkább, hogy maradjon ott a bántalmazó családi környezetben a gyerek, mert több ártalom fogja érni, hogyha bekerül az állami ellátásba, és azért az egy nagyon súlyos megállapítás. És én azt látom, hogy a kormányzat ugye az elmúlt 15 évben viszonylag keveset foglalkozott, és ez egy eufémizmus, a szociális ügyek rendberakásával és általában a gyerekvédelemmel, minden ilyennel, nulla erőforrásból, és hát Herzog Máriára is lehet hivatkozni, aki szintén adott egy interjút, és ugyanerről számolt be, hogy egyszerűen az emberi állomány, tehát az ott dolgozó munkaerők végzettsége, felkészültsége egyszerűen nem teszi őket alkalmassá, hogy valójában segítsenek ezeken a gyerekeken. Szóval minden abba az irányba mutat, hogy a gyermekvédelmi rendszerrel van baj, és én erről beszélek. És akkor ebben már csak egy adalék ez a Zsolt bácsi, egy másik adalék Juhász Péter Pál ügye, meg a korábbi ügye, és hát azóta, amióta kiment ez a videóm, azóta én számos megkeresést kaptam, őket irányítmántak, megkeresnek, hát van, aki, én azt hiszem, hogy traumafeldolgozás keretén belül jól esik valakinek elmondani a történetét, nyilván egy nagy része nem bizonyítható, nem tud vele mit kezdeni az ember azon túl, hogy meghallgatja, de nagyon sokan jelentkeztek mások is, akik adott esetben nevelők voltak, vagy legalábbis ott dolgoztak ilyen intézményekben, és vannak olyanok, akiknek bizonyítéka is van, nagyon hasonló ügyekre. Tehát, hogy jelentést tettek, elindult egy eljárás, és utána elhalt valahol, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy Kustis Gábor szavait, akit most támad szintén a kormányzati média, mindenben alá támasztják, és nem egy ilyen emberrel beszéltem, hanem többel.
Hány ügyről van, vagy lehet nagyjából szó?
De ezt nem venném a bátorságot, hogy megtippeljem.
Csak ami hozzád eljut.
Hát hozzám tucatnyi eljutott, az biztos. Ezek nem feltétlenül a gyermekvédelemben tetten érhető ügyek, abból is egy fél tucat mondjuk, a másik fele pedig általában abúzusról, aminek valamilyen érintkezése van azért a gyermekvédelmi rendszerrel, de nem egy ottani intézményben történt adott esetben a bántalmazás.
Én értem, amit mondasz egyébként, hogy itt a gyermekvédelem egészéről van szó, és hogy ez a te állításod is, viszont ennek azért rendkívül fontos szelete az a Zsolt bácsis történet, amiből kifejezetten kemény politikai botrány lett. A kormányzati cáfolatok ellenére, semmilyen Zsolt tagadása cáfolatai ellenére, te tartod azt, hogy ez a forrás, akit te megszólaltattál, akiről a videót is megjelentetted, hogy ő változatlanul hiteles?
Egyértelműen megmondom, az ügy maga ugyanarról számol be, amiről Kustis Gábor, hogyha belegondolunk. Ugye ő maga azt mesélte, és itt azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy ez az illető, ez a lelkész, ő nem a gyermekvédelemben dolgozik. Kustis Gábor azt mondta, hogy a gyermekvédelem berkein belül szakemberek, vagy ott dolgozók, vagy nevelők között terjed ez a pletyka, hogy valamilyen kormányzati szereplők állhatnak a védelem mögött, mert egyszerűen olyan erős ez a védelem Juhász Péter Pál esetén. A lelkész úr ugyanezt mesélt el, hogy egy tévében szereplő vezető politikus az, aki bántalmazta ezeket a gyerekeket, és ez itt azért összeér, ráadásul mindentől azt mondhatjuk, hogy teljesen más forrású a két információ, és ez hát erősíti annak a hitelességét, azt gondolom. Én magát a személyt is leellenőriztem, amennyire magánszemélyként ezt meg tudom tenni, tehát ő egy létező ember. Én azt hiszem, hogy már többen tudják is, hogy ki ő, mert én beszéltem vele azóta is, és kapott megkeresést, tehát van, ahol már kín van a neve, ő adott ponton bele is fog állni arccal, névvel, hogyha szükséges, tehát ő nem fél ettől alapvetően, csak mivel ennyit tud, amit elmondott itt, ezért nem nagyon van értelme különösebben kijönni ezzel.
Kitől volt ez a megkeresés, amit említette, hogy ő kapott, hogy sajtómunkatársai, vagy ez konkrétan a hatóságok?
Én kötöttem össze sajtómunkatársal is, tehát hogy volt már olyan, akinek nyilatkozott, és ő maga, hogy felismerték, azt a saját köreiből jelezte ezt most.
Világos. Hogyan fogod egyébként felhasználni azt az információt, ami hozzád bedőlt, vagy azokat az információkat, ami hozzád bedőlt ennek a beszélgetésnek a publikálása óta?
Ugye nekem egy eszközöm van, a kommunikációs felület.
Na,
tehát, én ezt tudom, én alapvetően szakemberekhez irányítom, tehát felvettem a kapcsolatot gyermekvédelemben dolgozó, civil szervezetben dolgozó munkatársakkal, hogy véletlenül is a szervezetet hozzam kényelmetlen helyzetbe, illetve hát mivel én magam is jogvédő voltam, ismerek jogvédelemben dolgozó kollégákat is, de velük is, tehát mind a jogi része, mind a szakmai, gyermekvédelmi szakmai része ilyen értelemben hát biztosított, tehát hogy mindkettőjükkel beszéltem a gyermekvédelmistől, azt kértem, hogy valami protokollal segítsen, hogy ne ártsunk többet, mint amit szükséges. Mondok egy példát, felhívást tettem közé, hogy jelentkezzenek azok az áldozatok, igen, akik hasonlót éltek át, mert ők menthetik meg a következőket, és pont egy áldozat írt rám, és ennek volt a folyamány, hogy megkerestem szakembert, hogy ne tegyük már felelőssé az áldozatokat, hogy rajtuk múlik a következők sorsa, mert nekik elég az a teher, ami van rajtuk, és ezért hát nem tudok nem érzékenyülni, de hogy elnézést kérek tőlük, mert valóban nekik elég teher az, hogy viszik ezt. Ettől még megkerestek olyanok, akik meg már tartanak ott a traumafeldolgozásban, hogy tudnak róla nyilvánosan beszélni, és ők is hajlandóak is, csak mondom, ott nincsen ilyen közvetlen érintettség a rendszer tekintetében, tehát hogy én azt gondolom, hogy a felhívásnak ez a része sokkal fontosabb, hogy az ott dolgozókhoz jusson el, és ők hát lássák be, hogy én azt mondtam, hogy azért lettem politikus, mert a jogvédelem legmagasabb foka volt akkor, hogy a jogállamot állítsuk helyre, azt gondolom, hogy ma a gyermekvédelem legfontosabb és legmagasabb szintje az, hogyha igenis beleállnak abba, hogy képviselik, amit tudnak, elmondják, hogy mi a rendszer hibája, még ha ezért súlyos áldozatot is kell hozniuk, mert nyilván egzisztenciálisan őket megpróbálják majd ellehetetleníteni. Én azt gondolom, tart ma ott a magyar társadalom, hogy kiálljon értük, és akár még ebben is segítsen.
Azért tök fontos, amit mondasz, mert te is elmondod, hogy neked a kommunikáció a legfontosabb fegyvered, de akkor számíthatunk arra a következőkben, hogy nálad még esetleg az előzőhöz hasonló hangfelvételek kerülnek elő, tehát interjú kerül elő, hangfelvétel kerül elő, vagy bármiféle bizonyítékot fogsz a nyilvánosság felé kommunikálni, vagy ez már nem a te asztalod?
Ezt jó, hogy így kérdezted, mert két irányba vinném el. Én oknyomozó újságíróval is felvettem a kapcsolatot, mert ő, mint újságíró, ugye a forrásvédelmet tudja garantálni a megszólalóknak, míg nálam ez nem állna meg. Tehát egy hatósági eljárásban én adott esetben akár kénytelen lennék valamit elmondani, mert hogy igazolom, hogy én oknyomozó újságíró vagyok, vagy akár újságíró, és éppen ezért bevontam oknyomozó újságírót is, mert ő akkor, amit egy jogász nem mondhat el az ügyvédi titoktartás miatt, az az oknyomozó újságíró elmondhatja, és a forrást mindkettőknek meg kell védeni, és így van garancia arra, hogy aki jelentkezik, az biztosan számíthat védelemre. Én remélem, hogy már ezzel is átmegy üzenet, hogy rendkívül körültekintően járok el, hogyha valaki jelentkezik nálam, akkor jó kezekben van ilyen értelemben.
Politizáljunk egy kicsit, mert hogy miután semmilyen Zsolt felállt a parlamentben, miután ott ez az egész előkerült, ugye készült nagyon gyorsan egy jelentésnek nevezett valami az igazságügyi miniszternél, majd, illetve még ezt megelőzően Kocsis Máté kezdett arról beszélni, hogy itt bizony megtorlás várható, ezt az állítást azóta nagyon sokszor megismételte, és mivel akarva akaratlanul te ebbe az ügybe belekeveredtél már csak ezzel a videóval is, tartasz attól bármilyen szinten, hogy ez az emlegetett megtorlás, ez téged el fog érni egy ponton?
Akartam mondani, hogy ezt nehéz röhögés nélkül kivírni, de nem bírtam.
De nem röhögés
nélkül, igen, tehát hogy nem tartok attól, vagy az, hogy a politikai megtolás, mint ilyen szánalmas alakoknál, engem tényleg hidegen, hogy túl vagyok pár dolgon, nem izgatom magam ezzel, engem a valóság érdeke, hogy mi van a gyerekekkel. Ilyen szempontból itt meg fogok nem csúnyán beszélni, de hát, hogy magasról teszek arra, hogy mit papagájoskodnak, és hányszor ismétlik el. A valóság az, hogy semmiféle bűncselekményt én biztosan nem követtem el, de szabálysértés se. A legkörültekintőbben járok el, tehát én ettől egy pillanatig nem félek. Az, hogy ők ezt magukra húzzák, az szerintem probléma nekik, nekünk meg egy jelzés, hogy valami akkor lehet ebben mégiscsak, hogy fölülről az az érdek, hogy ne a gyerekekkel foglalkozzanak, mert arról viszont nem hallottunk egyetlen nyilatkozatot sem, hogy megpróbálják feltárni ezt az egész rendszert, ezt az ügyet. Ugye ne felejtsük el, hogy arra is hivatkoznak, és ezt is többször elismételték, és ez még gyanúsabbá teszi számomra az egészet, hogy a Juhász Péter Pál esete az átvilágítás kapcsán került a fókuszba.
Ez semmilyen Zsolt is megismételte tegnap.
Tehát ez szintiszta hazugság. Ugye ne felejtsük el, hogy az átvilágítás után egy évvel került a sajtóba ez az ügy, és azt is tudni lehet pont a sajtó beszámolóiból, hogy a rendőrség onnan értesült, hogy a meg nem mondom melyik gyámügyi szerv adott jelzést, jelzést egy panaszos által. Tehát egy sértett megkereste a gyámügyet, egy áldozat, aki beszámolt arról, hogy mi történt és mi zajlik a Szőlő utcai intézetben. Ezáltal a gyámügy adott a rendőrségnek egy jelzést, és innen jött Juhász Péter Pál letartóztatása. Nem, hogy semmi köze nincs az átvilágításhoz, hanem egy év eltelt, tehát kérdezhetném, hogy milyen az átvilágítás, ahol még hagyják egy évig dolgozni azt az igazgatót, akiről a saját állításuk szerint minden kiderült az átvilágításon. Azt azért akkor megint csak ki kéne vizsgálni, hogy hogy működik ez a rendszer.
Téged egyébként mennyire vettek elő emiatt? Rendőrség keresett? Mert a Kánc Csabát, meg Kuslis Gábort már tudtam, már beidézték, meg is hallgatták.
Hát Kuslis Gábort ugye azért, mert hogy ő effektív, konkrét információkkal rendelkezett a tekintetben, hogy, vagy hát ezt gondolta a rendőrség, nem rendelkezett ilyen információkkal. Kánc Csaba meg szerintem hibát követett el minden értelemben. Hát, hogy nem szabad, hogy olyan bizonyítékok nélkül nevet kimondani egy ilyen helyzetben, mert nem tudja bizonyítani, és innentől ez valóban nem fog tudni megállni a bíróságon, hogyha nem tudja bebizonyítani, hogy miért is állítja, hogy az a két említett szereplő az, aki védi ezeket a bűnözőket. Tehát hogy az egyikről én, ugye Rogán Antalról én tudom, hogy bűnöző, de azt nem állítanám, hogy a gyermekvédelmi ügyben bűnöző, korrupciós ügyekben azt biztosan tudom állítani, hogy bűnöző. Mentem utána.
Nem félsz, hogy beperel egy ilyen állítás miatt, akár ez utána
beszélgetés? Azért tudom állítani, mert beperelt, és a bíróság jóvá hagyta azt, hogy állítható róla ez, mert minden tény abba az irányba mutat, csak az nem egy büntető eljárás volt, ezért ítélet nem született ebben, de hát ugye Portik Tamás maga, aki azért egy súlyos bűnöző, eskü alatt vallotta, hogy vitt neki 10 millió forintnyi kenőpénzt. Tehát ugye ez egy lejátszott meccs ilyen értelemben. Tehát visszatérve Kánc Csabára, szerintem ebben hibázott, nem kell bizonyíték nélkül ilyet állítani.
Te egyébként saját magadnál hibát abban nem látsz, hogy ezt a beszélgetést, amiről eddig is ugye beszélgettünk meg, amivel kezdtük ezt a műsort is, azt úgy abban a formában nyilvánosságra osztott. Kérdezem ezt azért is, mert hogy a kormányzat azt követően állt bele ebbe az ügyben nagyon erőteljesen, és azt követően, tehát pont az ott elhangzó állításokat kezdték nagyon élesen megpróbálni cáfolni.
Hát akkor ez pláne nem hiba, mert ezek szerint akkor valamilyen módon sikerül, hogy mondjam, pesgést vinni a rendszerbe. Én annak vagyok híve, megint csak jogvédő szemlélettel, hogy az áldozatoknak kötelességünk hinni első körben, amíg valami nem cáfolja meg az ő állításukat. Tehát egy áldozat mindenképp egy, hát nem tudom, mi a jó szó erre, de hogy a hatalomhoz képest egy lentebbi pozícióból indul, ő védelmet kell, hogy kapjon, mert így is nagyon nehezen nyílnak meg, nagyon nehezen beszélnek. Az, hogyha valaki nyilvánosságra akar hozni az áldozatok érdekében egy információt, szerintem az nekem, mint kommunikátornak kutya kötelességem segíteni őt ebben. Tehát egy másodpercig nincsen, nem hogy lelkiismert fordulásom, hanem büszke vagyok rá. Tehát, hogy szerintem az áldozatokat segíteni kell ebben. Ha bármi olyat hoztam volna nyilvánosságra, ami valakit konkrétan vádol, akkor nyilván azt mondanám, hogy Kánc Csabára, és azt mondom, hogy hibáztam. Nem hibáztam ebben. Az viszont fontos, hogy vannak ilyen információk, és mondom még egyszer, ez ráadásul egybevág a gyermekvédelemben dolgozók információival. És innentől pedig nagyon fontos szerintem, hogyha más nem, akkor a nyilvánosság nyomását érjük el, hogy foglalkozzon ezzel a kormányzat, mert ebben nem semmilyen Zsolt, meg nem Rogán Antal, meg nem a politikusok, meg nem, nem ők a kérdés, hanem az a 26 ezer gyerek, aki az állami gondozás valamely területén éppen éli az életét, és úgy tűnik, hogy erős bántalmazó környezetben.
Mitől szólt szerinted ekkor hát ez az egész Zsolt bácsi történet? Mert azt ugye, hát nem hogy május óta, de hogy gyakorlatilag tavaly február óta, sőt, jóval régebb óta tudjuk, hogy a gyermekvédelemben, magyar gyermekvédelemben súlyos problémák vannak. Hogy ez pont most került így elő, pont most szólt ekkorát, mi történt?
Hát én azt gondolom, hogy ennek előzménye eleve a kegyelmi botrány, amikor már az látszott, hogy van egy óriási felháborodás, és azért mondjuk ki, hogy politikailag a kormányzat részéről hát nincs lezárva teljes egészében. Miért? Nagyon sokakban az a gyanú, hogy valójában az igazi felelősök nem lettek megnevezve. Tehát, hogy Novák Katalin és Varga Judit igazából elszenvedői ennek a hát PR tevékenységnek, hogy valaki vigyel a balhét, de senki nem lett igazából biztos, mivel senki, Novák Katalin sem nyilatkozott arról, hogy ki volt az a tanácsadója, és milyen módon befolyásolta, vagy érte el, hogy ezt a felmentést aláírja. Tehát nincsenek tisztázva az alap dolgok sem, ami már egy ilyen, hát mint amikor a tűz már csak parázs formájában van jelen, de egy picike olaj kell csak rá, vagy egy éghető anyag, és újra lángra kapna. És ez volt az, amikor Kuslis Gábor kihozta azt, hogy valójában ezt a Juhász Péter Pál ügyet, ami egy teljesen más ügy, de mégiscsak ugyanarról szól, ugyanúgy az állami gondozottak rendszeréről, és hogy egy nagyon hasonló valami cselekmény sor érhető tetten, tehát hogy fölülről valakik intézkednek, hogy mégse legyen ebből ügy, a gyerekeket ne védje meg senki, az elkövetők pedig szabadon garázdálkodhassanak tovább. És én azt gondolom, hogy ez az összesség az, ami előállította azt, hogy a konkrét ügy a parlamentben, hát azt én megint nehéz röhögés nélkül kibírnom, de szerintem ezt a kormányzat állította elő. Én speciál Kánc Csaba posztját nem olvastam, fogalmam nem volt, hogy mi megy, és elég fura, hogy a kormányzat egy darab Facebook posztra egy ilyen reakciót mond. Itt Semjén Zsoltot tudom idézni, amikor a svéd miniszterelnök és Orbán Viktor párbajáról beszélgetett, hogy ez olyan, mint hogy egy idegbe tűt szúrának úgy pattantak föl. Miközben Semjén Zsolt saját állítás szerint ezen csak így, ha nincsen semmi érintettség, csak így túl kéne menni. Tehát, hogy miért foglalkoznánk egy darab Facebook poszttal. Tehát valójában a közbeszédben, a sajtónyilvánosságban, hát azért mondjuk ki, hogy Simicskó István emelte be. Tehát ő jó, volt az, aki azt mondta, hogy a miniszterelnök helyettest miért vádolják ezen, miközben kérdés hangzott el. Tehát, hogy szerintem itt hibáztak ők, és erre mondtam, hogy nem bírom ki röhögés nélkül, mert hát, hogy mondjam, tehát, hogy ezt nem az ellenzék állította elő, nem újságírók állították elő, és még csak nem is az áldozatok, és nem is a gyermekvédelmi szakemberek, hanem ők maguk.
Viszont a Fidesznek van ezzel szemben egy olyan állítása, hogy nem ők maguk, hanem van egy olyan másodlagos nyilvánosság. Rogán Antal, hogyha jól emlékszem, vasárnap Lentulainál konkrétan a Redditet nevezte meg, úgy visszakérdezés nyomán, hogy ott szabadult el egy olyan lincs hangulat, talán nem tudom, hogy ezt a szót használtál pont, de ezt írta nagyjából körül, amire semmilyen megszólítva érezte magát, és reagálnia kellett, nem?
Csak én ott vagyok a Redditen, és ott nem szabadult el semmilyen. A Reddit az nem egy önálló entitás, hanem emberek közössége, ugyanazon emberek, persze, akik egyébként valamikor meg az autóban ülnek, és nem a Redditen, tehát hogy ezt így szerintem érdemes helyre tenni, hogy ez egy eszköz, ez egy kommunikációs platform, nem valami önálló élőlény, aki valamit fennkel.
Én tudom,
persze. Arról van szó, hogy a nyilvánosság beszélt sok mindent pletyka szintjén úgy egyébként, de magába a teljes tág nyilvánosságban ők emelték be név szerint. Tehát, hogy azt, hogy most ki mit kommentel, hát mutassa meg, hogy hány és milyen levelet kapok, milyen témában, és milyen álhírekkel, vagy dezinformációkkal, vagy ilyen összeesküvés elméletekkel nem nagyon szoktam erre felülni, hogy valami, mint ahogy a Juhász Péter névre sem kaptam fel, különösen a fejem, hogy úristen, én vagyok, aki gyerekeket abuzálok, mert hát nincs közöm hozzá, én ezt tudom, még ha van névazonosság is. A Zsolt bácsira, én magam is a videóban azt mondta, hogy derítsük, hogy ki az, és soroltam olyan embereket, akiket egyébként láthatunk a képernyőn akár, és lehetnek, tehát még csak az se volt, hogy célozgatva valakit elhelyeznénk, én legalábbis ott, és én mástól se láttam ilyet igazából.
Na, ha már viszont összeesküvés elméletek, menjünk az egyik kedvencemre, ezt Torockai László dobta be, azt nem tudom, láttad-e azt a videót, amikor a Sátl ügynek a harmadrendű vádlottjával beszélget. És ott hangzik el az, ugye ez a semmilyen pedofiliával összemosó történet az először a Sátl ügyben került elő, amikor a harmadrendű vádlott kézírásával előkerült egy dokumentum, különféle kompromittáló dolgokat írt fel egy papírlapra semmilyen Zsolt neve és arcképe mellé. Kinek volt erre a videóra szüksége? Miért volt rá szükség? Miért és hogyan találta meg Torockai ezt az embert, aki egyébként oké, börtönben már nincs, ott voltam, amikor kiengedték, de hogy gyakorlatilag rejtőzködik a nyilvánosság elől?
Hát itt most nem tudok más tenni, mint egy politikai megállapítást, amit én többször elmondtam a videómban, ez már más téma. Én azt gondolom, hogy a mi hazánk a Fidesznek dolgozik. Ide tennék egy pontot, tehát ez egy kijelentő mód. Azt gondolom, pont ilyen ügyekben. Tehát az nem nagyon lehet véletlen, hogy egyszer csak valóban megtalálják ezt az embert, pont most nyilatkoztatják, és pont egy ellentétes állítást tesz, mint korábban, és erre nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet, korábban a rendőrségi vallomásában. Itt ugyanis azt mondta el, hogy ő szóbeszédek alapján, meg internetes pletykák alapján jutott ez, és csak úgy odafirkantotta, miközben a rendőrségi vallomásában azt mondta, hogy Rogán Antal megbízásából ő megbízott lecsúszott újságírókat, akik gyűjtötték neki az adatokat, és ezeknek a jegyzeteit jegyezte föl oda. Ez két külön állítás, kérdés, hogy lehet-e erre az emberre hatni, aki egy eljárás közepén a hatalom részéről számíthat valamiféle könnyítésre, hogyha jól viselkedik, vagy a rendőrségen tett eredeti vallomásának hiszünk inkább, hogy ő azért írta ezt le, mert valakinek az utasítására, ő nevezte meg Rogán Antalt, adatokat gyűjtött a különböző politikusokról, hogy ki csinálhassa, vagy nem tudom, legyenek kompromitáló információik. Tehát, hogy nyilván innentől feltételezés, hogy Torockai miért pont most szólítja meg, miért mondhatja, hogy nem tudta, hogy ezt fogja majd mondani, de hogy ez igazából azért mégiscsak a Fidesz mosdatása bizonyos szempontból, hogy ez direkt, vagy a hasznos hülye szerepében, erre én nem tudok válaszolni. Inkább fölhívnám Füsi Angéla interjúra a figyelmet, aki még a Magyar Jelenben publikált, ami szintén azért hát nehezen vádolható baloldali elhajlással, és pontosan ugyanazokat mondta el a nála megszólaló Szőlő utcában dolgozó nevelő, arccal, már arc nélkül és a hangját eltorzítva, teljesen érthető okból, mint amiket Kustis Gábor mondott. Tehát szó szerint ugyanazokat. Ugyanaz, hogy ő is tett bejelentést, a Juhász Péter Pált nem tudták levenni onnan, és egy ponton feladtam, mert látta, hogyha ő akar a gyerekeknek segíteni, akkor csak azért is ott marad a rendszerben, és legalább tartja a frontot, speciál ezzel az emberrel nem tudnak mit kezdeni, mert valahonnan védik. Ez két teljesen különállítás most már ugyanarról az emberről, és erre valahogy nem hivatkozott éppen semmilyen Zsolt, hogy lehet, hogy minden szakember, aki ott dolgozott, az hasonlót tapasztalt.
Hát erre majd a jó esélye, egy rendőrségi nyomozás megadja a választ, vagy éppen nem, ezt majd meglátjuk. Eléggé elhúztad a szátszélét.
Hát mert a rendőrségi nyomozásokra én azt hiszem, hogy egy kormányváltás és egy rendszerváltás után számíthatunk, hogy ez függetlenül zajlik. Hát pont ez a probléma, hogy azt látjuk, hogy a hatóságok, mintha inkább elhallgatni akarnák azokat, akik ezeket az ügyeket feltárják. Ugye Kustis Gábor említette, hogy valakik aláírtak vele egy titoktartási szerződést.
10 évvel ezelőtt ráadásul.
Igen. Na most én találkoztam olyanokkal, akikkel az elmúlt években 4 ilyen emberről tudok, akivel szintén aláírattak ilyet, akik szintén bejelentést tettek, akik szintén fel akartak tárni ügyet, aláíratták velük, ígéretet kaptak, hogy már rajta vannak, elhelyezik majd a valakit, a mai napig ott dolgozik az a valaki.
Tehát, hogy... Bocs, egy olyan vezetőről beszélünk, aki még jelenleg is a gyermekvédelemben
így van. Így van. És erre mondom, hogy ez úgy tűnik, hogy rendszer szintű probléma. Tehát, hogy ezzel foglalkozni kell szerintem még.
Nem tudok erre nem visszakérdezni még egyszer. Tehát van még legalább egy olyan valaki, akiről te tudsz, aki ellen 4 bejelentés van.
Nem, én 4 olyan emberről tudok, akivel aláírattak titoktartásit valakik, úgy, hogy egyébként ők is egy vezetővel szemben kértek hatósági eljárást. Azt mondták, hogy már eljárnak, intézik, minden rendben lesz. Itt volt egy belső vizsgálat is, tehát akkor felfüggesztették a vezetőt, majd lezárult ez a belső vizsgálat, elvileg folyik egy nyomozás, visszahelyezték a vezetőt, és a mai napig dolgozik.
Egy vezetőről van szó, vagy
igen.
Többről? És milyen időintervallumról beszélünk? Tehát, hogy ezek a bejelentések az utóbbi hány évben történtek?
Ezt most hadd ne nyissam ki, mert pont ők például azok, akiket összekötöttem ügyvéddel, hogy jogilag védve legyenek, és itt van az, ahol beszeretnék vonni optimozó újságírót, mert hogy nekem ez ne legyen közöm abban az értelemben, hogy a teljes bizalmat élvezhessék azok, akik végre felterelják az ügyet.
Vissza a Fideszhez. Arról korábban beszéltünk, és te is mondtad, hogy te semmilyen részéről kvázi politikai hibának tartod azt, hogy ő ebbe az ügybe beleállt. Hibának tartod-e azt a Fidesz részéről, hogy erre az egész ügyre ők megtorlással akarnak válaszolni, vagyis hogy visszaütnek?
Hát én azért nehéz válaszolni, mert hogy mondjam, tehát hogy jó szándékot feltételezünk, vagy rossz szándékot. Jó szándékkal én azt gondolom, hogy egy kormányzat részére az lenne az evidencia, hogyha ilyen információk a birtokába kerülnek, akkor ki akarja vizsgálni, mert hogy mégiscsak úgynevezett adófizetők pénzéből dolgoznak, és az lenne a cél a jó kormányzás jegyében, tudom, hogy ez egy ilyen értelmezhetetlen szójáték az ő számukra, de mégiscsak abban szeretnék hinni, hogy vannak olyan politikusok, akik a közjóért mennek politizálni. Szóval egy ilyen mentalitású vezetőnek az lenne a célja, hogy tisztázzunk egy társadalmat borzoló ügyet, és azonnal legyen vizsgálat. Most nem ez történik, innentől én nem nagyon tudok jó szándékot felfedezni ebben, és akkor innentől a rendszer logikája szerint jön a támadás, jön a lejárató kampány, jön a megbélyegzése azoknak, akik bármilyen módon szemben mennek a hatalmi érdekkel. Ez már nem a jó kormányzás, ez a hatalompolitika. A hatalomunk megtartása érdekében egy ilyen ügy minél hamarabb el kell, hogy sikkadjon, le kell folytani, nem beszélnek róla, meg kell torolni, hogyha valakik erről beszélnek, és félelemben kell tartani a további áldozatokat, nehogy jelentkezzenek. Az ő logikájukban ez egy helyes lépés, ha úgy nézzük. Nem tudom, mennyi hatása lesz a mai magyar társadalomban ennek. Én biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen, és megkap lehetőség szerint szerintem minden védelmet, és mondom, most a társadalom figyelme látszik, hogy a szélsőjobbtól a kommunista Jámbor Andrásig, akit egyébként ugyanilyen vádakkal illetett Kocsis Máté még 2 évvel ezelőtt, hogy pedofil, az semmilyen Zsoltnak valahogy nem zavarta a keresztény erkölcseit, még ma sem, amikor azt mondja, hogy soha senkivel ilyen nem történt, de, és nem beszélünk a számtalan
annyiban igaza van egy kormánytaggal, még nem.
Én ugyanezt mondom, ma megy ki a videóm ebben a témában, ugyanezt mondom, hogy ez az egy, amiben igaz, hogy nem kormánytag volt. Politikus képviselők emberek érdekében jár el, ott ugye ilyeneket mondott még, ezt Orbán mondta a Kossuth Rádiós, nem tudom, minek kell azt hívni, interjúnak vicceskedve.
Nevezik beszélgetésnek.
Beszélgetésében, hogy emberek életét és munkáját és a képviselőt teszik tönkre az ilyen vádak. Hát Jánbor András esetében ez pontosan úgy igaz, mint semmilyen esetében. Szóval visszakanyarodva, hogy a Fidesz hatalmi logikája szerint, amit láttunk az elmúlt 10-15 évben, hogy kizárólag erőből próbálnak meg mindent lenyomni, fenyegetéssel, megfélemlítéssel, ellehetetlenítéssel, abba passzol ez. Szerintem ez ma már talán nem működik úgy, mint működött 10 éve.
Hogyan lehet ebben a kontextusban értelmezni azt a dokumentumot szerinted, amit Tuzson Bence kiadott? Mert hogy ugye, mint azt a korábban is mondtam, egy háromoldalas jelentést kidobtak, amiben megnevezték azokat, felállítottak egy kronológiát gyakorlatilag egy előző nap megjelent 444 cikk alapján, hogy hogyan került be a köztudatba ez az ügyben, hogyha jól tudom, akkor téged is megneveznek, de megnevezik, téged nem.
Nem, engem kihagytak. Egy kicsit szomorú vagyok, úgyhogy Bencének innen is üzenném, hogy fáj nekem ez, tehát hogy már Básti elvtársában senki nem foglalkozik, de hogy engem nem.
De bekerül például Vályi Pista, akit én nehezen tudok ebben a kontextusban értelmezni, de hogyan kellene magát ezt a jelentést elhelyezni, hogy bármi racionálisat tudjunk róla mondani?
Erre van ennek a jelentésnek egy helye. Bizonyos tevékenység után az ember leszokta húzni azt a tároló edényt, amiben nem sokáig tároljuk a megfelelő oda tartozó dokumentumokat. Szóval ez nem egy jelentés, ezt tisztázzuk egy jelentésnek. Ugye úgy kell elkészülnie, hogy valakit felhatalmaznak annak az elkészítésére, utána ő nekiáll a munkának, beszerzi a megfelelő információkat, és mindezt leírja. Ugye a kormány határozat, ami igazából egy rendelet, ami felülír egy törvényt, amellyel egyébként még az alaptörvényt is felülírják ezzel a rendelettel, ez hatalmas. Fel Tuzson Bencét, hogy beszerezze egyáltalán az információkat egy ilyen jelentés elkészítéséhez. Zárójel nem tehetné meg, mert alaptörvény ellenes, hiszen egy kormányzati szereplő a független igazságszolgáltatásban dolgozókhoz nem fordulhat kérdéssel, nem kérhet tőlük adatot, tehát az ügyészség munkájához semmilyen köze nincsen. Ebből kifolyólag lehetetlen, megint semmilyen Zsolt szavait használom, fizikai képtelenség előállítani egy valós jelentést. Egy jelentésnek lennek formai kritériumai is. Tehát például úgy nevezett iktatási száma, hogy én kikérhessem mondjuk közérdekű adatigénylésben, nincsen ezen, valaki megnézte a jelentést, ezen se aláíró nincs, se, hogy mi a felhatalmazás, ami alapján ezt elkészített, kit kérnek fel a jelentéseket és milyen módon, és nincsen egy iktatási szám sem. Tehát ez egy sajtpapír, ezért mondtam, hogy valójában hát ennek a WC-ben van, és le kell húzni. Ez egy politikai PR tevékenységhez előállított, hát ilyen dokumentumnak látszó tárgy, de nincsen semmi jelentősége jogi értelemben.
Mi a helyzet azzal a szállal, amit Márkocsi ismertébe dobott a jelentésnek a kiadása előtt, hogy itt van egy befolyásos politikus család, akik ezt az egész ügyet elindíthatták?
Ezt nem tudom, ez azzal vág egybe, ugye, amit Kánc Csaba írt még a posztjában, hogy egy befolyásos politikus családtól kapta ezeket az információkat.
De akkor neked erről nincs infód.
Ja, fogalmam nincs, nem tudom. Hát az biztos, hogy nem indította el, hát pont amit mondtál, hogy Vályi Pista autós újságíró fel van háborodva, Liliu autós műsorvezető fel van háborodva, a gyermekvédelmi szakemberek, az én, az ellenzéki politikus, hanem, de mindenki fel van háborodva. Hát, hogy pont erről beszélek, hogy a Füsi Angéla, aki szélső jobban dolgozik, most bocsánat, nem minősítésnek szánom, egyszerűen csak pozícióban elhelyezve, Jámbor Andrásig, akit bemondják, hogy szélső baloldali kommunista, a magam liberális szemléletével, a jogvédő hozzáállással, ha nem tudom, a gyermekvédelmi szakember, a számtalan művész, és nem tudom ki, tehát egyszerűen nem arról van szó, hogy itt valaki szervezne valamit középen, hanem hogy a társadalmat érdeklő ügy, amivel mindenki erről beszél. Tehát, hogy itt nincs központi szervezés semmilyen módon. Nem is kell, hogy legyen. Hát ki az, aki hagyja, hogy a gyerekeket bántalmazzák most őszintén? Tehát ez még a politikai ideológia sem szükséges. Tehát szerintem egy normális erkölcs elég ahhoz, hogy valakit érdekelje van, hogy mi zajlik itt.
Én tudom, hogy ezt a kérdést ezt kifejezetten utálni szokta bárki, aki velem szembenül, mégis arra kellek, hogy egy kicsit nézzünk előre az időben. Milyen következménye lehet ennek az egész Szőlő utcai Juhász Péter Pál körül kavargó ügynek szerinted általánosan a gyermekvédelemben, illetve majd arra kérlek, hogy a politikai szára is tér ki benne.
Hát ugye most értem, miért szokták utálni ezt a kérdést, tehát ez így, én akkor hadd mondjam, az optimista változat, amiben szeretnék hinni. Tehát én szeretném hinni azt, hogy sokkal ez a politikai szál, nem a óbaloldali politikus mondatja belőlem azt, hogy ez a kormányváltás szükséges, mert ahhoz, hogy az ilyen ügyeket föl tudjuk tárni, ahhoz viszont elengedhetetlen úgy tűnik, mert hogy a kormányzatnak szándéka sincs, ez látszik abból, amit művel most az elmúlt hetekben, de akár az elmúlt másfél évben, mert még egyszer felhívnám figyelmet, Orbán Viktor ellenőrzi az átvilágítást, és ennek nem lett semmilyen eredménye, amit nehezen hiszek el, hogyha valójában átvilágítják Juhász Péter Pált, akkor ne bukott volna ki ez az ügy. Hát hihetetlen mennyiségű ingatlan vagyon, az életvitele minden abban az irányba mutatott, hogy ezt valószínűleg nem a szociális munkás tevékenységből, vagy intézményigazgatói fizetéséből tudja megvalósítani. Tehát, hogy azt mondjuk ki, hogy az átvilágítás úgy, ahogy van, hát tartalmilag valószínűleg kamu. Ez ugye erre is hivatkozik Semjén Zsolt, hogy ő a legátvilágítottabb, felhívnám a figyelmet, Kánc Csaba ugyanígy átvilágítva volt, mert így járt be ugye a parlament külügyi bizottságának zárt üléseire, mint átvilágított ember, majd utána azt vádolják, hogy a MI6-nek az angol titkosszolgálatnak dolgozik, de akkor hogy járhatott be? Vagy akkor milyen egy ilyen átvilágítás? Kaleta Gábor át volt vajon világítva, mint külszolgálatban dolgozó diplomata? Mert én úgy tudom, hogy azokat át szokták világítani, de mégiscsak találtak több tízezer gyermekpornográf képet a számítógépen. Milyen ez az átvilágítás, ha így átcsúsznak ezek az emberek sorba? Szóval, hogy ebben én nehezen tudok hinni, és akkor erre azt mondom, hogy szakszerűen menjen az átvilágítási tevékenység is, új lámpákra van szükség, tehát egy új kormányzatra van szükség, amely komolyan veszi ezeket a kérdéseket. Nyilván fölösleges ennyi embert átvilágítani, ha jól működik a rendszer maga, mert hogy akkor a jelzések megérkeznek. Itt pedig úgy tűnik, hogy a jelzéseket inkább az ilyen sok átvilágítást, mintha arra használta volna a kormányzat, hogy zsaroló potenciált építsen bizonyos emberekkel szemben, tehát ha meg is tudtak információt, akkor abból nem egy eljárás következett, hanem elrakták valahol a fiókba, amit el lehet később használni. Tehát, hogy, és akkor a politikai szállal kezdtem, tehát én örülök a rendszerváltáson, és az optimista változat az, hogy egy ilyen Juhász Péter Pál ugye annyira felháborítja a közvéleményt, hogy igenis beleáll, és kitart amellett, az igénye mellett, hogy valamilyen módon derüljön fény, hogy mi zajlik itt egyáltalán, és ha már azt tudjuk, hogy mi zajlik, és tudjuk azt, hogy vannak olyan elkötelezett szakemberek, akik ma is a szakmában dolgoznak, és vélhetően nem a rendkívüli jó fizetésért és megbecsülésért, vélhetően nem a hihetetlen jó munkakörülmények okán, hanem valami elképesztő elhivatottságból a gyerekeknek akarnak segíteni. Tehát magyarul biztos vagyok benne, hogy ha őket hagyjuk egy jól működő rendszer létrehozni, akkor ők erre képesek lesznek, csak ez nyilván az államnak az a feladat, hogy a kereteket és az erőforrásokat biztosítsa, a szakmának pedig az, hogy a szakmai részt garantálja.
Jó is, hogy előkerült Kánc Csabának ez az MI6-es esetleges bekötöttsége, vagy sem erről ugye nem tudunk sokat, ugyanis nem nevezték meg azt a céget, amit a Tuzsa jelentés szerint volt MI6-esek irányítanak, de így a végéhez közeledve hadd kérdezzem már meg, te mint fekete kampányt átélt ember, itt most fekete kampányt látsz ellenzéki oldalról, mást látsz, mert hogy a kormány ugye arról beszél, hogy ez egy jól szervezett, valaki által megépített, valakik által végigvitt módszeres kampány volt.
Hát akkor definiáljuk, mi egy kampány. Egy kampányt ugye felülről szervez valaki egy konkrét cél elérése érdekében, és arra mozgósít erőforrásokat, és hát utána kiadja a feladatokat. Tehát van egy szervező elv, és van egy cél, amit el kell érni.
Itt az Fidesz... az állítása a kormánynak, hogy a cél a kormánynak a megbuktatása volt, a hatalom destabilizálása.
Mondom tovább. A Fidesznek papírja van arról, hogy mondjuk ezeket a lejárató kampányokat, azokat különböző hát politikai ellenfelek, de azért mondtam ezt félve, mert ugye civilek ellen is, meg újságírók ellen, ugye, sőt, üzletembereken ugyanígy folytatta, tehát ott bíróság mondta ki több esetben nálam is, hogy lejárató jelleggel és lejáratási céllal kampányba szervezve jelentettek meg, mondjuk a saját esetemet azért nem magamhoz akarom ezt mondani, csak azt tudom konkrétan, hogy mondjuk csak a családi ügyemben 3500 fölött van az a cikkszám, amit megjelentettek. És tudjuk azt is, hogy ezt irányította valaki belülről, egy politikai érdektől vezérelve. Itt, ami zajlik, itt ez pedig egy utólagos ráhúzása ennek a történetnek, mert hogy, ja, és akkor még egy nagyon fontos, hogy mindig megneveztek valakit, egy szemét név szerint, és mi, ami a csövön kifér, hazugságokat nyomtak rá, ez azért merem biztosan állítani, megint csak, mert bírósági ítéletek mondják ki, hogy az én esetemben 100%-ban minden állítás hamis volt. papír van róla, kérem. Itt pedig arról van szó, hogy senki nem nevezett meg senkit személyében, hanem egy ügyet tárt föl, ráadásul különböző ügyeket, aminek az összessége, az információk összessége mutat egy irány, vagy a rendszerrel van baj. A szereplők maguk azok nem, hogy központi irányítás alatt lennek, hanem nem ismerik egymást. Én nem találkozom soha Lilúval, vagy a, nem tudom, a Vályi Pistával, mostanában beszéltünk ezen a héten, de előtte én egyszer valamikor 4 éve találkoztunk, mert nekem barátom volt a, mindegy, ez most lényegtelen igazából, de amit ő indított csatornát, a, jaj, segíts nekem, autós műsor. Igen, a Zone, de Speedzone volt, így van, mindenki iratkozom fel oda is, de hogy nekem barátom volt, aki ezt elindította, és egyszer jártam benne nála még 4 éve valamikor az irodában, ennyi volt a kapcsolatunk. Az összes Pajor Tamás, az életemben nem beszéltem korábban, most beszéltünk, mert hogy őt is érdekli, az ugye egy énekes, egy autós újságíró, egy műsorvezető, egy youtuber, tehát hogy itt nem arról az, hogy valaki szervezett volna minket, hanem hogy elkezdtünk egy irányba menni, mert olyanok derülnek ki, ami felháborító. Tehát itt egy társadalmi mozgásról van szó. Ezt kampányként felefordítani szerintem, hát az nem ért a PR-hoz, jelezném, hogy én azon a szakon végeztem, tehát tudom mi az, hogy egy kampány, mert hogy ez a szakmám, ez nem az.
Zárókör. A választásokig és egy általad is remélt rendszerváltozásig azért még egy olyan szűk 200 nap hátra van. Ebben a gyermekvédelmi sztoriban te hogyan fogsz mozogni, miket fogsz még csinálni, merre mész tovább?
Nem tudok erre válaszolni, mert hogy ugye, hogy mondjam, attól függ, hogy milyen ügyek jönnek, az biztos, hogy a nyilvánosságot szeretném tájékoztatni arról, ami esik hozzám, és olyan állapotban van most minden értelemben, akár hát, hogy mondjam, pszichológiai értelemben, hogy egy áldozatról beszélünk, akár jogi értelemben, hogy vállalható annak a nyilvánosságra hozás, akkor ebben biztosan én fogok menni, de én mondom, ahogy látom, nem egyedül vagyok ebben, sőt, tehát én csak egy mellékszereplő vagyok, ha Zsolti bácsi épp nem nálam hangzik el, akkor most nem én ülnék itt valószínűleg, de ez bárkinél elhangozhatott volna, mert tudom, hogy másokat is keresnek meg, nem csak engem, tehát én nem akarok az élharcosa lenni, nem akarok elől menni, nem akarok semmit, egyszerűen azt, amit úgy érzem, hogy állampolgárként kötelességem, vagy egy ilyen felülettel, aminek ekkora elérése van, tudok segíteni még egyszer a gyerekeknek, és nem a Tiszának nyerni, nem a nem tudom milyen angol titkos szolgálatnak lebuktatni a magyar kormány, a kormánynak is nagyon szívesen segítenék, ha az lenne a célja, hogy a gyerekek érdekében eljárjon. Csak egyelőre ott, mintha nem lennének partnerek ebben.
Juhász Péter, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülkét jövő héten folytatjuk, de addig is, hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok rá a like-ra, feliratkozásra, illetve a szuperköszire, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.